95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tizennyolcadik alkalommal rendezik meg a házasság hetét a keresztény egyházak és civil szervezetek széleskörű összefogással, közölték a szervezők a február 9-e és 16-a közötti rendezvénysorozatról. Idén már több mint 60 településen, majdnem 200 programmal várják a szervezők az érdeklődőket, határon innen és túl. Az országos rendezvénysorozat eseményeinek fókuszába most a házastársak közötti kommunikáció került. A Patrióták Európáért európai parlamenti frakció létrehozta a vallásszabadságért és az egyházakkal, valamint a vallási közösségekkel való párbeszédért felelős munkacsoportját, tájékoztatott Hölvényi György. A kereszténydemokrata néppárt EP képviselője közölte, frakciójuk következetesen napirenden tartja az üldözött keresztények tarthatatlan helyzetét szerte a világban. Az ukrán elnök szerint országa hajlandó tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, de a tárgyalóasztalnál jelen kell lennie az Egyesült Államoknak és Európának is. Volodymyr Zelenszky a Piers Morgan brit újságírónak és televízió személyiségnek adott másfél órású interjút, kijelentette, készen állnak tehát arra, hogy véget vessenek a háború forró szakaszának, és jobban vágyik a békére, mint bárki a világon. Hozzátette ugyanakkor, Ukrajnának erőteljes biztonsági garanciákra van szüksége annak érdekében, hogy Putyin ne kezdjen újból háborút. Véleménye szerint a leggyorsabban úgy lehet áttérni a konfliktus diplomáciai rendezésére, ha Ukrajna már most garanciákat kap arra, hogy csatlakozhat majd a NATO-hoz. Donald Trump rendeletet írt alá az Egyesült Államok részvételének megszüntetéséről az ENSZ emberi jogi tanácsában, valamint tagságának megszüntetéséről az ENSZ nevelésügyi tudományos és kulturális szervezetében az UNESCO-ban. A Fehérházból közvetített eseményen az elnök aláírta az USA kilépéséről szóló rendeletet az ENSZ palesztin menekülteket segélyező és munkaközvetítő ügynökségéből is. Donald Trump azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vegye át a gázai övezet feletti ellenőrzést, és a palesztin enklávét bontási területnek nevezte, amely újjáépítést igényel. A Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel tartott közös tájékoztatón Trump felvázolta azt a tervet, hogy az Egyesült Államok felszámolja a fel nem robbant lőszereket, újjáépíti az infrastruktúrát, valamint munkahelyeket és lakásokat teremt. Trump nem zárta ki, hogy amerikai csapatokat vezényeljenek Gázába, vízióját úgy jellemezte, hogy azt a Közel-Kelet riviérájává alakítja át. A javaslat egyik kulcsfontosságú eleme Gáza, mint egy 2 millió palesztin lakosának a szomszédos országokba, például Egyiptomba és Jordániába való áttelepítése. Az amerikai posta közölte, hogy ideglenesen felfüggeszti a Kínából és Hongkongból érkező nemzetközi csomagküldemények kézbesítését. Erre azután került sor, hogy Donald Trump a héten bezárta a kisértékű csomagok vámmentes szállítására rendelkezésre álló kereskedelmi kiskaput is. Folyamatos tárgyalások után Magyarország jó üzletet fog kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, írt a közösségi oldalán még tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint Donald Trump 14 nap alatt a feje tetejére állította a világot. Hozzátette, nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Csehország után Dánia is bejelentette, hogy csatlakozik a szuverenitásvédelmi törvény miatt Magyarország ellen indított uniós eljáráshoz. Az Európai Bizottság úgy látja, a magyar törvény sérti az uniós jogot és értékeket, a kormány álláspontja ugyanakkor az, hogy Brüsszel a külföldi befolyásszerzés megakadályozása miatt támadja hazánkat. Az érettségi vizsgákra február 17-ig lehet jelentkezni. Az oktatási hivatal közlése szerint rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító vizsgát is lehet tenni. Végül az időjárásról, majd újra sokat süt a nap, aztán észak felől egyre több felhő sodródik fölünk, de csapadék nem hullik, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben aztán plusz 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise. Feltétlen készséggel válaszoljunk Isten kezdeményezéseire. A pápa imádkozik a svédországi iskolai lövöldözés áldozataiért. Boldog, aki nem veszítette el a reményt, a nagyszülők 5. világnapjának témája. A 2025-ös Zájed díj a közös emberiségünket ünnepli. Jordánia. Jézus és a kereszténység üzenete a békéről és a szeretetről.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Feltétlen készséggel válaszoljunk Isten kezdeményezéseire. A Krisztus a mi reményünk témájú katekézis sorozatában a Szent Atya ezúttal Jézus Krisztus szépségét szemlélte a vizitáció, a Mária látogatása Erzsébetnél jelenetben.
Con questo forte raffreddore è difficile per me parlare.
Erős megfázásra hivatkozva a pápa nem maga olvasta fel a beszédét, hanem megkérte erre egy munkatársát, Pierluigi Giroli atyát. A szűzanya nem azt választja, hogy megvédje magát a világtól, nem fél a veszélyektől és mások ítéleteitől, hanem elindul, hogy találkozzon másokkal.
Contempliamo oggi la bellezza di Gesù Cristo, nostra speranza nel mistero della visitazione.
Ma Jézus Krisztus, a mi reménységünk szépségén elmélkedünk Mária látogatása misztériumában. Szűz Mária meglátogatja Szent Erzsébetet, de mindenek előtt az anyja mélyében hordott Jézus látogatja meg az ő népét, ahogy Zakariás mondja dicsőítő énekében. Az angyal üzenet okozta ámulat és csodálkozás után Mária felkel és útnak indul, miként a Bibliában mindazok, akik meghívást kaptak, mert az egyetlen cselekedet, amivel az ember megfelelhet az önmagát kinyilatkoztató Istennek, az a saját feltétel rendelkezésre állása. Kezdte beszédét a pápa Hans Urs von Balthasar svájci teológus gondolatára hivatkozva. Izrael fiatal leánya nem azt választja, hogy megvédje magát a világtól, nem fél a veszélyektől és mások ítéleteitől, hanem elindul, hogy találkozzon másokkal. Amikor azt érezzük, hogy szeretnek minket, olyan erőt tapasztalunk meg, amely útjára indítja a szeretetünket, ahogy Pál apostol tanítja, Krisztus szeretete sürget minket, azaz sarkal és elindít bennünket. Mária érzi a szeretetnek ezt az indítatását, és elmegy segíteni egyik nőrökonának, egy idős asszonynak, aki hosszú várakozás után nyeri el a már nem remélt áldottságot, amit nehézséggel tud ő csak fogadni éltes kora miatt. De a szűz másfelől azért is megy Erzsébethez, hogy megossza vele a lehetetlen dolgok Istenébe vetett hitét, és azt a reményét is, hogy a neki tett ígéretek beteljesednek. Tanította a pápa katekézise. A két asszony találkozása meglepő hatást kelt. A kegyelemmel teli Mária, Erzsébetet köszöntő hangja proféciára indítja az idős asszony mélyében hordott gyermeket, és kettős áldást szít fel benne. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Kivált továbbá egy boldog mondást is. Boldog az, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Fia messiási identitásának és az ő anyai küldetésének felismerésével szemközt Mária nem önmagáról szól, hanem Istenről beszél, és hittel, reménnyel és örömmel teli dicséretet zeng egy olyan éneket, amely minden nap felhangzik az egyház esti imájának Magnifikát énekében. Az üdvözítő Isten dicsérete, amely alázatos szolgáló leányának a szívéből fakad, valójában egy ünnepélyes emlékezés, amely összefoglalja és beteljesíti Izrael imáját. Bibliai utalásokkal van átszőve, annak jeleként, hogy Mária nem kóruson kívül akar énekelni, hanem a bibliai atyákra akar ráhangolódni, miközben magasztalja együttérzését az alázatosak felé, azon kicsinyek felé, akiket Jézus az ige hirdetésben majd boldognak fog mondani. A húsvéti motívum erőteljes jelenléte a Magnifikátot a megváltás énekévé is teszi, amelynek hátterében Izrael Egyiptomból való szabadulásának emléke áll. A múlt idejű igéket áthatja a szeretet emlékezete, amely hittel világítja meg a jelent és reménységgel tölti el a jövőt. Mária múlt kegyelméről énekel, de egyúttal ő a jelen asszonya is, aki mélyben hordozza a jövőt. Az ének első része Isten művét dicséri Máriában, aki Isten népének mikrokozmosza, kicsi mása, és aki teljes mértékben kapcsolódik a szövetséghez, míg az ének második része az atya gyermekei történetének nagy összefüggésében, makrokozmoszában végzett munkájára terjed ki, az emlékezet, az irgalom és az ígéret hármas kulcs kifejezésén keresztül. Az Úr, aki a kicsi Mária fölé hajolt, hogy nagy dolgokat valósítson meg benne, és az Úr anyjává tegye, a kibonulástól fogva kezdte megváltani a népét, megemlékezve az Ábrahámnak megígért egyetemes áldásról. Az Úr, az örökkő hűséges Isten szakadatlanul árasztotta az irgalmas szeretetet nemzedékről nemzedékre, a szövetséghez hű népre, most pedig az üdvösség teljességét mutatja meg fiában, aki arra kapott küldetést, hogy megváltsa az embereket bűneiktől. A húsvét tehát Ábrahámtól Jézus Krisztusig és a hívő közösségéig minden további szabadítás értelmezési kulcsaként jelenik meg, egészen az idők teljességében a Messiás által művelt végleges megváltásig menően. Kérjük ma az Úr kegyelmét, hogy tudjunk várakozni minden ígéretének a beteljesedésére, és hogy segítsen minket abban, hogy befogadjuk Mária jelenlétét az életünkbe. Példáját követve mindannyian felfedezhetjük, hogy minden lélek, amely hisz és remél, megfogan és megszülő Isten igéjét. Idézett a pápa beszéde Szent Ambrustól, és ezzel be is fejezte szerdai katekézisét.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
A pápa imádkozik a svédországi iskolai lövöldözés áldozataiért. Ferenc pápa imádkozik mindazokért, akik Svédország történetének legsúlyosabb tömeges lövöldözése miatt gyászolnak. Pietro Parolin bíboros államtitkár a Szentatya nevében küldött részvédtáviratában kifejtette Ulf Kristersson svéd miniszterelnöknek a pápa a tragédia miatti szomorúságát. Ferenc pápát mélyen elszomorította a közép-svédországi Örebro városában kedden történt halálos lövöldözés, amely legalább 11 ember életet követelt. Lelki közelségét fejezte ki a traumát okozó incidens által érintetteknek. A pápa üzenetében imádkozik az elhunytak lelki üdvéért, gyászoló családjaik és barátaik vigaszáért, valamint a sérültek mielőbbi felépüléséért. Végezetül Ferenc pápa megismételte, hogy a nemzet számára ebben a nehéz időszakban kéri a mindenható Istentől az egység és a béke ajándékait Svédország népének. 11 ember vesztette életét egy felnőtt oktatási központban történt lövöldözésben, ami az ország történetének legsúlyosabb fegyveres merénylete. A fegyveres férfi, akinek motivációja egyelőre nem ismert, feltehetően a halottak között van.
Boldog, aki nem veszítette el a reményt. A nagyszülők 5. világnapjának témája. A Szent Év központi gondolata a remény, a nagyszülők és idősek következő világnapjának témája, amelyet július 27-én tartunk. A Sirák könyvéből vett idézet arra utal, hogy az Úrban való reménység mutatja meg az utat a keresztényi és kiengesztelődött időskor felé. A nagyszülők és idősek 5. világnapjára tehát a szentévi reménység témáját választotta a pápa, amint arról a Világiak Család és Életdikasztérium közleményében tájékoztatott. Ferenc pápa 2021-ben alapította meg a világnapot, hogy ráirányítsa a figyelmet a nagyszülők és az idősek jelenlétére, akik a remény jelei lehetnek minden családi és egyházi közösségben. A világnapot megelőzően május 30-ától június 1-jéig zajlik majd a családok, gyermekek, nagyszülők és idősek szentévi ünnepe. Ne hagyj el öregkoromban! Ezzel a témával tartottuk tavaly a nagyszülők és idősek 4. világnapját. Üzenetében a pápa akkor egy olyan individualista szemlélet terjedésére figyelmeztetett, amelyben az idős embert gyakran koloncnak tartják, aki túl sokba kerül a társadalomnak. A Szent Atya arra szólított, hogy szakítsunk ezzel a látásmóddal, és egy olyan jövő megteremtésé munkálkodjunk, amelyet a generációk közötti szövetség kovácsol egybe.
A 2025-ös Zayed díj a közös emberiségünket ünnepli. Az Egyesült Arab Emírségekben tartott ünnepségen a 2025-ös Zayed díjat az emberi testvériségért Mia Motley klímaváltozási aktivista és Barbados miniszterelnöke, Heman Bekele 10 éves feltaláló és a World Central Kitchen élelmiszersegélyszervezet kapta. A 2025-ös Zayed díjat az emberi testvériségért a World Central Kitchen nevű civil szervezet Barbados miniszterelnöke Mia Motley és a 15 éves etióp-amerikai feltaláló Heman Bekele kapta. A díjat keddeste adták át Abu Dhabi belvárosában, az alapító emlékműnél, amely az emirátust jellemző felhőkarcolók és fasorok között található. A Zayed díjat immár 6. alkalommal adják át minden év február 4-én. 2019-ben ezen a napon tették közé Ferenc pápa és Ahmad al-Tayeb az Al-Azhar főimámja által aláírt közös nyilatkozatot az emberi testvériségről. Ez az úttörő dokumentum inspirálta a Zayed díj létrehozását. A díjátadó ünnepségen elsőként Mia Motley, Barbados miniszterelnöke lépett színpadra. Miniszterelnökként az éghajlatváltozás elleni határozott fellépéséről vált ismerté, többek között arról, hogy felvállalta, hogy országa megteremti a 100%-ban megújuló energia felhasználását 2030-ra. Motley hangsúlyozta az összegyűlt vendégeknek, hogy nem tudjuk szétválasztani az embereket és a bolygót. Az emberi fejlődés nem lehetséges, ha nincs hol laknunk. Megállapította, hogy a Zayed díj a közös emberiségünkre helyezi a hangsúlyt, és lehetőséget kínál, hogy arra összpontosítsunk, ami igazán számít. Ezt követően Erin Gore, a World Central Kitchen vezérigazgatója szólalt fel. A szervezet élelmiszersegélyt nyújt a humanitárius válságoktól szenvedő közösségeknek. Az Izrael és Hamas közötti háború 2023. októberi kitörése óta 100 millió ételt biztosított a gázai palesztinoknak. Az emelvényen meghatottan olvasta fel a World Central Kitchen 7 munkatársának a nevét, akiket egy izraeli dróntámadás ölt meg Gázában 2024. április 1-én. Elkötelezettségük ösztönöz bennünket, mondta. Végül a 15 éves feltaláló Heman Bekele lépett a színpadra. Költséghatékony szappant tervezett a korai stádiumú bőrrák megelőzésére és kezelésére, amelyet az Egyesült Államokban a John Hopkins Bloomberg közegészségügyi iskolában tesztelnek. Bekele elmondta, hogy a pénzdíjjal más projektjeit fejleszti tovább, beleértve egy kórház építését szülőhazájában, Etiópiában. A díjátadó ünnepségen a Vatikáni Rádió tudósítója beszélgetett Christoph L. Cassis érsekkel, a Szent Szék Egyesült Arab Emírségekbeli apostoli nunciusával. Az Egyesült Arab Emírségekben írták alá először az emberi testvériségről szóló nyilatkozatot, és az ország azóta is a dokumentum erős támogatója. El Cassis érsek a Szent Szék első, az Egyesült Arab Emírségekben tartózkodó nunciusa. Az interjúban bemutatta a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok elmélyülését. Kifejtette, hogy azok 2007-ben kezdődtek, és nagy lépést tettek előre a pápa 2019-es látogatása által. A két ország kapcsolata ma nagyon jó, mondta, megjegyezve, hogy együttműködésük fő célja éppen az emberi testvériség előmozdítása világszerte. Végül a nuncius hangsúlyozta a Zayed díj fontosságát, mondván, hogy Ferenc pápa és a főimám együttműködése minta mások számára, és emlékeztet arra, hogy mindannyian egy család vagyunk.
Jordánia. Jézus és a kereszténység üzenete a békéről és a szeretetről. Február 28-áig látható Rómában a Cancellerie épületében a kiállítás, melynek címe Jordánia, a kereszténység hajnala. A jordán hasemita királyság turizmusért és ókori kincsekért felelős minisztere Lina Annab nyilatkozott a Vatikáni Rádiónak a pluralista társadalom értékeiről. Az én hazámban éltek keresztények, ma is élnek és élni is fognak. Ez nagyon fontos üzenet számunkra. A jordániai társadalom keresztények és muzulmánok mozaikja, akik harmóniában és emberségben élnek együtt. Erről tanúskodik a Rómában megrendezett kiállítás, melyet február végéig láthatnak az érdeklődők a Palazzo della Cancelleria termeiben. Lina Annab január 31-én nyitotta meg a tárlatot, amelyet a hasemita minisztérium szervezett a Szent Székkel karöltve. 90 leletet mutatnak be 34 régészeti lelőhelyről, melyek a keresztények jordániai gyökereiről tanúskodnak. A jordán társadalom összetettsége fontos, mert az ország identitásának része. Sokan nem tudják, hogy keresztények élnek Jordániában, holott fontos lenne tudni, hogy maga a kereszténység innen ered, a Szentföldről, Palesztinából, ezekből az országokból, ahol Jézus élt, és ahol elkezdte hirdetni a kereszténység békéről és szeretetről szóló üzenetét, fejtette ki a miniszter. Ez nagyon fontos üzenet számunkra. A mi társadalmunk pluralista, tette hozzá. Ezt a felfogást erősíti a nemrég felszentelt templom, mely Jézus megkeresztelkedése helyszínén épült Al-Maktasban, a hasemita királyságban. Az ünnepélyes szertartást Pietro Parolin bíboros vezette a pápa küldötteként, több mint 6000 hívő jelenlétében. A főpásztor a vatikáni médiának elmondta, ezt a régiót sok konfliktus és feszültség gyötörte meg, egy időben alá volt aknázva, most pedig szépen megművelt földek húzódnak rajta. Ez már önmagában a remény jele. Ahogy a próféta mondja, a dárdákat metszőkésekké lehet alakítani, a fegyverek a béke eszközeivé válhatnak. Az új templom a Jordán folyó partján épült, ami az egyik legkeresettebb hely a keresztény zarándokok számára. Emellett fölkeresik a Mózes emlékhelyet a Nébóhegyen, Madaba várost és ősi templomait, a hegyi miasszonyunk templomot, ami a boldogságos Szűz Máriának állít emléket, Telmár Eliászt, ahol Illés próféta született, Makereuszt, mely keresztelő Szent János vértanúságáról mesél nekünk. Egész Jordánia fontos a zarándokok számára, hangsúlyozta a miniszter, aki azt szokta mondani, hogy amikor a zarándokok felkeresik Jordániát, nincs is szükségük idegenvezetőre, elég nekik a Biblia, hiszen a kereszténység sok eseménye Jordániában történt. Fontos számukra a vallási turizmus, hiszen a vallások története szorosan kapcsolódik Jordániához. Emellett pedig a turizmus jelentős részét teszi ki az ország gazdaságának.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az egyház társadalmi tanításáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. február 10-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Február 2-án ünnepeltük Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét. Mivel ez egy kevésbé ismert keresztény ünnep, ezért megkértem Klaudiát, hogy nézzen utána az ünnep eredetének, jelentésének, annak, hogy mit is ünnepel az egyház ezen a napon.
A mai napon van Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, vagyis ezen a napon mutatták be Jézust a jeruzsálemi templomban, ahogyan a hagyomány megkövetelte. A szülők galamb és gerlice fiókákat áldoztak a templomban, ezzel is felajánlották fiúkat az Úrnak. Mivel a 4. századtól Jézus születését december 25-én kezdték ünnepelni, február 2-ára helyezték át a templomba való bemutatásról szóló ünnepet. Jézus ekkor találkozott az Ak Simeonnal és Anna próféta asszonnyal, általuk az emberiséggel, akiket megtestesült. A magyar egyház közösségekben ekkor szokás gyertyát szentelni, innen ered az ünnep megnevezése is. A hagyomány szerint a világ világosságát szimbolizáló gyertyát szentelik meg ezen a napon. A viasz szimbolizálja a gyertyában Krisztus testét, a kanúciá képezi a lelkét. Istenségének ragyogását pedig a gyertya fénye hordozza magában. Amikor évközben jöttek a nagy idők, ahogy a régiek mondták, a szentelt gyertya meggyújtásával elűzték a veszedelmet, a mindent felemésztő villámcsapásokat. A magyar néphagyományban a gyertyának különösen fontos jelentőséget tulajdonítottak. Régen, ha egy gyermek megszületett a családban, a szentelt gyertya születésétől egészen a keresztelés napjáig az újszülött mellett világított. A régiek még tartották azt a szokást is, hogy a keresztelőn kapott gyertya kísérte az embert a különböző ünnepein, például első áldozáskor, bérmálláskor, esküvőnapján és végül a temetésen is azok a gyertyák égtek a koporsó mellett. Az ősök még tartották a szokást, hogy a gyermek ágyon túl, amikor a fiatal édesanya először a templomba ment, gyertyát kellett vinnie a kezében. De a súlyos betegek mellett is szentelt gyertyát égettek, vagy sok esetben a haldokló mellett is reménysugárként ott volt a szentelt gyertya. Miként számos egyházi, illetve népi ünnephez kötnek időjárási megfigyelést és jóslást, úgy ez az ünnep sem maradhat ki a sorból. Úgy tartják a régiek. Gyertyaszentelőkor, ha esik a hó, fúj a szél, nem sokáig tart a tél. A megfigyelésen nyugvó hiedelem szerint, ha ezen a napon a medve előjön barlangjából, s meglátja az árnyékát, még 40 napig visszatér a téli álmához. Ez azt jelenti, hogy még 40 napig fog tartani a hideg, és soká jön a tavasz. De ha borús az idő, hamar tavaszra fordulnak a napok. Február elején a friss zöld fű a virágok illata után vágyik az ember, és a medvére hárítja a terhet, hogy jó hírt hozva lehetőleg legyen a tavasz hírnöke.
Sokáig a nyugati egyházban ez az ünnep Mária tisztulásának az ünnepe volt, ez egy Mária ünnep volt, erre utal az elnevezése és a gyertyaszentelő boldogasszony. 1960 óta azonban a keleti egyházi hagyománnyal összhangban Urunk ünnepeként, az Úr Jézus bemutatásaként tartjuk számon ezt a napot. Ez az a nap, amikor a kis Jézus szülei bemutatják a templomban, Istennek szentelik. Talán azt is mondhatjuk, hogy ez a kis Jézus első hivatalos útja, amikor elhagyja az otthon melegét, biztonságát, mikor a gyermek először találkozik a világgal. Azzal a világgal, amelyhez a küldetése szól, azzal a világgal, amelynek ő hozza el az üdvösséget. A keleti egyházban a találkozás ünnepeként emlékeznek meg erről a napról. Az Ak Simeon egy nagyon fontos dolgot mond ekkor a templomban Jézusról. Tulajdonképpen Jézus megváltói programját foglalja össze, nagyon tömören Jézus feladatáról beszél. Eszter, felolvasnád Simeon próféta szavait?
Most bocsásd el, Uram, szolgáldat szavait szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden népszint előtt készítettél világosságul pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.
Simeon úgy beszél Jézusról, mint aki a pogányok számára elhozza a világosságot, Izrael számára pedig a dicsőséget. Keresztényként Jézus minket is bekapcsol, bevon ebbe a megváltói programjába, bevon az életébe, a küldetésébe. A keresztségben mi is részesültünk Jézus prófétai, papi és királyi küldetésében. Emlékeztek, hogy Jézus maga mondja, hogy ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ahogyan a kis Jézus kilép a család meghitt melegéből, úgy nekünk is el kell hagynunk a komfortzónánkat. Ki kell lépnünk a biztonságosból, a jól ismertből, mert feladatunk bizony a világba szólít minket. Abba a világba, amelyben olykor eluralkodik a bűn, amely sokszor elfordul Istentől, néha úgy éljük meg, hogy tele van hazugsággal, és bizony mi is sebezthetőké válunk ebben a világban. Mégis világítanunk és ragyognunk kell a jó cselekedeteinkkel, hogy felismeri a világ Isten jóságát. Keresztényként hogyan élitek meg Jézus felszólítását? Hogyan tudtok ti a mindennapokban, a bennetek körül ölelő, körülvevő világban világítani?
Én például akkor szoktam világítani, úgymond, amikor valami jót teszek, és ettől jól érzem magam, és tényleg úgy érzem, hogy Isten gyermeke vagyok, és tehetek valamit a világért, amitől az jobb lesz. És ezáltal én is jobb leszek.
Én is hasonlóképpen vagyok, mint Claudia. Én is, amikor valakinek segítek önszántamból, és önzetlenül, akkor tényleg úgy érzem, hogy legalább egy kicsit is úgy teszek, mint Krisztus, hisz ő is ugye segített mindenkinek, nem számított, hogy jó-e vagy rossz, önzetlenül segített nekik.
Nóra, neked volt valami hasonló élményed?
Én is, hogyha tényleg önzetlenül segítek másokon, az nagyon jó érzés. Úgy kivilágítunk belülről.
És milyen érdekes, hogy mondhatok, hogy önzetlenül, hogyha már önérdek van mögötte, akkor talán az egy gyertyaszálunk sem világít olyan szépen, olyan teljesen. A keresztények nem csak mint egyes emberek, személyek, hanem mint közösség, mint egyház is meghívást kapott arra, hogy jelenlétével, életével, működésével világosságul szolgáljon. Hogyan lehet jelen a keresztények közössége az egyház a világban, a társadalomban? Mit tehet az egyház a világért? Mint közösség, hogyan lehet jó cselekedeteivel Isten jele a világban?
Ugye például az egyház ugye az evangélium hirdetése az hát így hozzáfűződik, illetve nagyon sok embert befogad szerintem, ugye idősek otthonát is működtetnek, és szerintem nagyon fontos, hogy így öregeket is segítik.
Ugyebár manapság nagy probléma a környezetszennyezés, és én nagyon jó dolognak gondolom, hogy az egyház is hozzájárul a környezetvédelemhez, és támogatja a világot, amit végül is Isten teremtett meg nekünk.
Nóra?
Hát én ezt a börtönt ragadnám meg, hogy ott is segítenek esetleg a papok, ugye a börtönben lévőknek, és szerintem ez egy nagyon szép dolog.
Ugye milyen jól megragadtátok, hogy az egyház ott van, ahol az emberek bajban vannak. Ugye legyen szó idősekről, akik a társadalom perifériáján vannak, ugyanúgy, ahogy a börtönben lévők, vagy ahogy a Claudia mondta, hogy a környezetvédelem is, a teremtett világ is, amikor veszélyben van, akkor az egyház igyekszik ott is segíteni. Esetleg tapasztaltatok-e közvetlen környezetetekben az egyház elkötelezettségét a világ felé? Az egyház társadalmi szerepvállalásával találkoztatok-e, akár lakóhelyeteken, vagy itt a városban? Vagy esetleg ti magatok valamilyen formában részt vettetek ebben?
Nálunk például az egyház az öregeknek bérel egy ilyen kis buszt, úgymond, és őket így a vasárnapi misékre és az imákra is így esténként szállítják így a templomba.
Ilyet még nem is hallottam. Nóra, nálatok van valami hasonló?
Nálunk az egyház, ugye ahol én lakok, ők a sulit is segítik nagyon sokkal, és van, amikor az atya tartja a hittanórákat.
Claudia?
Otthon nálunk, a faluban és a környező településekről egyébben körülbelül kétszer szokott mindig indulni busz Szent Kútra, ahol meghallgatunk egy misét, aztán pedig van lehetőség gyónásra is, tehát hozzá segíti egy adott terület lakosait ahhoz, hogy eljussanak egy zarándok helyre, hogyha ők ezt esetleg nem tehetnék meg önerőből.
Igen, igen, de ugye a mindennapokban is tapasztaljuk azért, gondoljatok be, hogy minden szentmisén például ugye adományokat gyűjtünk, hogy ott van jelen minden szentmisében az egyháznak ez a mások felé irányuló jó szándéka, szolidaritása, vagy tulajdonképpen, amit mi most itt teszünk a rádió stúdióbejában, ez feladatvállalás az egyháztársalmi küldetéséből. Hiszen mi most a rádióban a jó hír hangja vagyunk. Isten jóságáról, a teremtett világ szépségéről, a keresztények felelősségéről és feladatairól beszélünk. Mindez a tevékenység, amit most felsoroltatok, nagyon szépen megmutatja számunkra, hogy az egyház, a keresztények közössége nem közömbös a világ felé. Nem egy zárt közösség, hanem nyitott, párbeszédre kész, mindig megszólít másokat, nem elítél, hanem követve a mester példáját, felemeli az elesettet, gyógyítja a beteget, vigasztalja a kétségbe esettet.
Fénye és vezess az úton. Míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem az ökösvényem, az Úrhoz visz haza.
Ebben a világban próbálunk mi is keresztényként helytállni, próbálunk belehelyezni mások örömeibe, bajaiba, a reményeikbe, a várakozásaikba. Nem vagyunk tökéletesek. Jézus mégis arra szólít bennünket, hogy lámpásként világítson a keresztények közössége a jó cselekedetek által. A keresztények ugyanis azt vallják, hogy küldetésük, feladatunk nem csak az eljövendő üdvösségre szól. Mert az már most elkezdődött. Isten országát nem elég hittel, türelmesen várni, hanem a mindennapokban, a minket körülvevő világban kell Isten erejében felépíteni. Az üdvösség, amelyet az egyház hirdet, a földön kezdődik. Megmenti az egyes személyeket, átalakítja az emberi kapcsolatokat, gyógyítja a közösség sebeit. Ezért a vallás nem csak arra való, hogy felkészítse a lelkeket a mennyországra. Ferenc pápa a következőképpen fogalmazza ezt meg: minden keresztény arra hivatott, hogy gondot fordítson egy jobb világ felépítésére. Milyen feladatokat kell vállalniuk a keresztényeknek, és hol van szükség rájuk? Ahogy ti is megfogalmaztátok az előbb, az egyházban, a társadalomban, a szociális válsághelyzetekben és a társadalmi konfliktusokban, a pártokban és az egyesületekben. Mert a keresztények azt tudják adni kortársaiknak, amit senki más nem ad meg nekik. Tulajdonképpen ez az egyház társadalmi tanításának az alapja. Mit gondoltok, hogy milyen alapelvek mentén fogalmazza meg az egyház a társadalmi tanítását? Milyen értékeken, gondolatokkal nyugszik az egyház elképzelése az emberi közösség feladatairól, lehetőségeiről?
Szerintem a legfőbb alapelv, amin tényleg az egész megy, az a szeretet. És az valójában nagyobb mindennél. De a szeretet mellett a kölcsönösség, az igazságosság is ott van, amik a szeretet mellett is nagyon fontosak.
Hát úgy gondolom, hogy nagyon fontos a tisztelet, és hogy testvérként tekintsünk egymásra, tehát mindenki úgymond egyenlő legyen, hiszen Isten előtt is egyenlőek vagyunk. És a testvériségből adódóan az is nagyon fontos, hogy segítsük egymást.
Szerintem nagyon fontos még az együttműködés, mert szerintem sokkal könnyebb egy adott helyzetben adott emberekkel például együttműködően élni és lenni egy közösségben, mintha veszekedés is viták lennének.
Igen, mindez, amit nagyon helyesen felsoroltatok, mindezt a sok értéket, gondolatot az egyház négy fő alapelv köré rendezi, ezek pedig a közjó, a személyesség, a szolidaritás és a szubszidiaritás. Ahelyett, hogy most részletekben menően elemeznénk a négy alapelvet, egy szemléletes példával érzékeltetném, hogy ez a négy alapelv hogyan hat egymásra, és hogy valósul ez meg a társadalomban, mint egy valóság. A családról azt mondjuk, hogy ez egy értékes társadalmi realitás, de azt is mondjuk róla, hogy ugyanakkor egy olyan valami, ami védelemre szorul. Azt is mondjuk, hogy az ember a családban tudja kibontakoztatni talán a leginkább a személyi méltóságát. A család már önmagában is a gyakorlatban megélt szolidaritás. A családnak azonban azon túl, hogy biztosítják és hogy igyekeznek egymás számára ezt a boldogságot fenntartani, biztosítani, ugye egymás felé szolidárisak, azon túl a társadalomnak, vagyis pontosabban a családnak nagyon sok esetben szüksége van mások szolidaritására is. Mert külső támogatás nélkül nem tudja teljesíteni nélkülözhetetlen hozzájárulását a közjóhoz. Ugye a család például hogy vesz részt a közjóban? Mondjuk úgy, hogy egy kicsike gyerekeket ugye otthon növekednek. Ugye nem az állam feladata az, hogy a kis csecsemőket ellássa, nevelgesse, hanem ez a családban történik ez a dolog, de tudjuk, hogy ez a családunknak azért bizony támogatásra van szüksége, például ugye pótolni kell a nő kieső fizetését. Az állami hatóságunknak azonban, amikor a család segítéséről beszélek, akkor nem szabad elvenniük tőle azt, amit a család magától is meg tud tenni. Például ez a nevelés. Az egyház négy társadalmi alapelve mellett léteznek más társadalomszervező alapelvek is. Biztos ti is tanultatok már róla, meg hallottatok. Ugye az iskolában tanultunk a felvilágosodás eszmeiségéről, mely aztán az európai politikai társadalmi gondolkodás meghatározójává vált, és a francia forradalom ismert hármas jelszava foglalja ezt össze. Emlékeztek erre a hármas jelszóra? Mi volt ez?
A szabadság, egyenlőség, testvériség.
Pontosan, igen. Ezek nagyon ismert értékek. Hogyan tudnátok ti értelmezni a szabadság, egyenlőség és a testvériség eszméjének a társadalomban való megvalósulását? Van ennek társadalmi realitása? Milyen szabadságról beszélhetünk egy közösségben? Hogy értsük az egyenlőséget?
Szerintem mostanában kicsit kevesebb a realitása ennek a, például az egyenlőségnek a eszméjének. Ugyanis mostanában sok ember gondolja magát felsőbbrendűnek, és úgy gondolják, hogy nagyobb hatalmuk van, mint egyes embereknek, és ezáltal egy kicsit ez megborul, ez az egyenlőség. Illetve a szabadságot én úgy értelmezném így a társadalomban, hogy mondjuk egy közösségen belül, hogy mindnyájunknak megvan a gondolatainak és a véleményünknek a szabadsága. Illetve a testvériség, hogy tényleg úgy bánjunk egymással, mint a testvérek, hogy jók legyünk egymáshoz, megértsük egymást, segítsük egymást.
Nóra, van ezzel kapcsolatban valami meglátásod? Ez izgalmas nekem, téma, nem?
Nekem a testvériséghez van az, hogy én mindig is úgy voltam, hogy azt teszem másokkal, amit szeretném, hogy ők is tegyenek velem.
Klaudia, neked eszedbe jutott ezzel kapcsolatban valami?
Nyilván vannak a társadalomban korlátok és keretek, de meg kell adni az embereknek a lehetőséget, hogy ők szabadon gondolkodhassanak és szabadon alkothassanak, formálhassanak véleményt. És ezáltal marad némi szabadságuk is.
No, nagyon szépen összefoglaltátok a saját szavaitokkal, hogy mit gondoltok a francia forradalom jelszavairól, hogy látjátok ezt a mindennapokban. Eredetileg a szabadságot azt abban az értelemben használták, miszerint a szabadság lényege, hogy azt tehetjük, ami nem árt mások jogainak. Az egyenlőségen elsősorban a törvény előtti egyenlőséget értették, és érdekes, hogy azt is hozzátették, hogy a társadalmi különbségek csak is a közösség szempontjából való hasznosságon alapulhatnak. Tehát, hogy azért itt sem egy vagyoni egyenlőségről, a javak egyenlő elosztásáról beszéltek, hanem inkább szűkebb értelemben a jogok, a törvény előtti egyenlőségről. A testvériség pedig azt jelenti, amit a Nóra is itt megfogalmazott nekünk, hogy ne tégy olyat mással, amit nem akarsz, hogy más tegyen veled, és hogy tégy mindig jót másokkal, úgy, ahogy azt magadnak is szeretnéd. A francia forradalom szép jelszavainak abszolutizálása azonban nem hozta meg a várt társadalmi békét. Hogyan tud az egyház társadalmi tanítása egyensúlyt teremteni az egyén és a közösség javai és érdekei között? Ugye érezzük, hogy a szabadság és az egyenlőség az valahogy itt soha nem fog megvalósulni, mert ahol szabadság van, ott nyilván nem lesz egyenlőség. Ahol meg egyenlőség van, gondoljatok ugye az elmúlt, hát most már nem mondtam, hogy 50 év, de hogy a kommunizmus évtizedeire, ugye amikor egy valamiféle társadalmi egyenlőséget próbáltak megvalósítani, hogy valójában a társadalmi egyenlőség sem valósult meg, de a szabadság, az ember személyes szabadság, a méltósága, az pedig nagyon-nagyon súlyosan sérült. No, az egyház mégis kísérletet tesz arra, hogy ezeket az értékeket valahogy összerendezze. A keresztény társadalmi tanítás négy alapelve, ez a közjó, ugye, ahogy mondtuk, a személyesség, vagyis hát a személy méltósága, a szolidaritás és a szubszidiaritás kölcsönhatásban vannak egymással. Közjó megvalósulásának feltétele mindig a személy méltósága. A személyek és a közösségek egymás felé megnyilvánuló kölcsönös szolidaritása és a szubszidiaritás elve, amely nem engedi a bajba került szemét vagy közösséget magára hagyni, de ugyanakkor megakadályozza, hogy az állam vagy egyéb az egyén vagy a közösség felett álló szervek nem indokolt mértékben avatkozzanak be, és ezzel végsősorban megakadályozzák azt, hogy egy totalitárius rendszer épüljön ki. Talán most sikerült kicsit közelebb kerülnünk, és jobban megértenünk az egyház társadalmi tanítását, és végső soron magát Jézust, aki az egyház előtt járva mutatja meg számunkra a keresztények társadalmi feladatait és szerepvállalását. Tudnátok Jézus életéből példákat mondani, amelyek megmutatják számunkra Jézus társadalmi szerepvállalását, elkötelezettségét az emberek felé? Amikor Jézus a közjóért cselekszik, amikor Jézus szolidáris, amikor úgy avatkozik be, hogy éppen a legszükségesebb mértékben, hát amikor gyógyít, nem? Az mindig ilyen cselekedet. Amikor tanít, nyilván akkor is. Ugye? Vagy gondoljatok rá, amikor valóban egy közösségnek a javáról gondoskodik, még fizikai értelemben is emlékeztek a csodálatos kenyérszaporításra. Na hát ez egy ilyen történet, ugye? Amikor jól lakatja ott a megszorult népeket. Vagy egy hasonló történet, például amikor én ebben azt látom, hogy itt a szubszidiaritás elve is megvalósul. Amikor a kánai mennyegzőn, ugye a lakodalomban megszorulnak, hogy elfogy a bor. És akkor Jézus ugye maga is gondolkodik, hogy be kell avatkoznia, nem kell beavatkoznia, végülis a szűzanya szól neki, hogy Jézus, hát segítsél. Ugye, tehát nem tolja feljebb, nem keres más megoldást, hanem ott helyben, ami megoldható, ott megoldja. No, végezetül Harry Böll német irodalmi Nobel-díjas gondolataival búcsúzunk. Az ő gondolatai rávilágítanak arra, hogy a keresztényeknek valóban a világ világosságának kell lenniük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Még a legrosszabb keresztény világot is többre becsülném a legjobb pogány világnál, mert a keresztény világban van hely azok számára, akiknek egyetlen pogány világ sem adott helyet, a nyomorékoknak és a betegeknek, az öregeknek és a gyöngéknek, sőt, szeretetet ad azoknak is, akiket a pogány és istentelen világ hasznaveltetlennek tartott és tart. Hiszek Krisztusban, és hiszem, hogy a Föld 800 millió kereszténye meg tudja változtatni a Föld arculatát. Kortársaimnak pedig azt ajánlom, gondolkodjanak el, és próbálják elképzelni, milyen lenne az a világ, amelyikben nem lett volna Krisztus.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. február 10-i adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, illetve műsorainkat ismételjük meg. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban Kipling Kim című regényének 27. részét Kulka János olvassa fel. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei összeállításunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a szószóló. Múlt heti adásunkban a holokauszt emléknapjához kapcsolódva egy szemtanú visszaemlékezéseit adtuk közre. Adásunkban folytatjuk a beszélgetést. A műsor második felében ugyancsak egy történelmi szörnyűség, a kommunizmus, a szocializmus pusztítása, a gulág a téma. 2:50 a Lélek szavában a templomi testtartásunkról és testhelyzetünkről Kormos Csaba atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. 3:05 megismételjük a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkat. Ebben a II. Vatikáni zsinatról Buda Péter atyával, teológiai tanárral beszélgetünk. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. Ferenc pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Imádkozzunk, hogy ez a jubileumi év szilárdítsa meg hitünket, segítsen felismerni a feltámadt Krisztust mindennapi életünkben, formáljon át, hogy a keresztény remény zarándokaivá válhassunk. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bercesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus így szólt: bizony mondom nektek, egyetlen prófétát sem fogadnak szívesen a hazájában. Ennek hallatára minnyájan haragra lobbantak a zsinagógában. Felugrottak, hogy kiűzzék a községből. Olvasom a Lukács evangéliumban. A szeretet nem elégszik meg azzal, hogy örüljön a jónak, hanem igyekszik azt megvédeni és kibontakoztatni. Ad anélkül, hogy számolna, és az Úr Jézus figyelmeztetése szerint él: nagyobb dolog adni, mint kapni. Jézus szeretete mindenekelőtt erős szeretet volt, erősebb, mint a halál. Óránról órára teljes világossággal vezette a keresztig, hogy ott áldozza fel életét. Tanuljatok meg ti is erősek lenni. Ne engedjétek, hogy úrrá legyen rajtatok az érzékenykedés, a harag, az irítség. Szívetek legyen olyan nagy, hogy felülemelkedhessetek mindezeken. Jézus szeretete egyetemes szeretet volt. Szívetek növekedjék lassanként Jézus szívének nagyságára. Tanuljátok meg magatokat a másik helyébe képzelni, tanuljátok megérteni a másik embert. Szívünk nagyságát, minden ember iránt érzett szeretetünk őszinteségét semmi sem növelheti jobban, mint az értelmes érdeklődés, amely kiterjed mindenre, amiből jobban megismerhetjük testvéreinket. Hadd legyek, Uram, a te gyermeked. Add, hogy minden nap jobban ismerjelek téged, mint közelebb kerüljek hozzád, hogy jobban imádkozzam, a kisebb és nagyobb áldozatokat jobban elviselhessem, a fáradtságot, az álmatlan éjszakákat, a tűszúrásokat, az értetlenséget, a féltékenységet, a pénzhiányt, a mindennapi élet ezer gondját.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél a atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.